A hírek után folytatódik az aréna, és folytatjuk is a beszélgetést Mészáros Melindával, a Liga szakszervezetek elnökével. Munkatörvénykönyvéről, sztrájktörvényről, sztrájkokról beszélgettünk a hírek előtt. Tehát nyilván azért a sztrájkok, munkabeszüntetések hátterében jellemzően bérkövetelések állnak, bérkérdésekről, bérnövekedésről is érdemes talán beszélnünk egy kicsit részletesebben. Ugye emlékezhetünk, hogy tavaly évvégén megszületett a megállapodás a 8%-os minimálbér és garantált bérminimum emeléséről, sőt nem csak az idei évre, 2019-re, hanem a következő évre, 2020-ra vonatkozóan is. És éppen a napokban ülésezett a közszolgáltató vállalkozások konzultációs fóruma, amiről érintőlegesen már említést tett, ahol mind a kormány, mind a szakszervezetek, mind a munkaadók sikeresnek ítélték az állami vállalatok 3 éves bérfejlesztését, bérmegállapodását. Ez ugye 2017, 18 és 19-re szóló megállapodás volt. Ezekből a hírekből úgy tűnik, hogy bérmegállapodások tekintetében, tehát minden rendben van, sinem van.
Hát azért ezt egyértelműen nem mondhatjuk ki, hiszen nagyon sok helyen még jelenleg is tartanak egyébként a versenyszférán belül a bértárgyalások. Vannak olyan munkáltatók, ahol nem sikerült olyan eredményt elérni, mint amit adott esetben szerettünk volna, és hát természetesen vannak olyan helyzetek is, amikor az év során, jellemzően az őszi időszakban ismételten vissza kell térnünk egy újabb bértárgyalásra, mert nem tudtuk elérni azokat a mértékeket, amelyeket egyébként a 2019-es évre szerettünk volna. Vannak azonban nagyon komoly, lényeges sikerek a 2019-es bértárgyalások során is. Én egyébként sikerként értékelem azt, hogy egy 3 éves időszakot követően újból 2 évre meg tudtunk állapodni a minimálbér és a garantált bérminimum mértékében, és komoly siker az, hogy
ugye ez a 8% idén, pedig itt is azért az érdekképviseletek részéről azért voltak kétszámjegyű törekvések is, hogy kétszámjegyű legyen ez a béremelés.
Valóban volt törekvés a kétszámjegyűre, mi is egyébként egyértelműen azt támogattuk, hogy 2019-ben kétszámjegyű minimálbéremelést hajtsunk végre, éppen azért, hogy erősítsük a környező országok minimálbér nettó összegéhez a felzárkózást. Egyébként a környező országokban sem volt már 2019-ben kétszámjegyű minimálbér emelés, és ami nagyon fontos ebben a kérdésben, hogy Magyarországon eltérően a környező országoktól és a nyugat-európai országoktól is létezik az úgynevezett garantált bérminimum intézménye. Máshol ilyen nincs. Ez az összeg egy lényegesen magasabb összeg, mint a minimálbér mértéke, és a középfokú iskolai végzettséghez, szakképesítéshez kötött munkakörben foglalkoztatott munkavállalókat érinti. Jelenleg ez a nagyobb része a munkavállalóknak, a minimálbéres és a garantált bérminimumos csoporton belül. Szerencsére egyre kevesebb az a munkavállalók száma, akik a tényleges minimálbér összegét kapják. Egyre több a garantált bérminimumon foglalkoztatott munkavállaló, vagy azt meghaladó mértékű összeget kapó munkavállalónak a száma. Visszatérve a 88%-ra, az elsődleges adatok alapján csak 1 éves megállapodásban gondolkodtunk. Javaslatot tettünk arra vonatkozóan azonban, hogy egy több éves megállapodás jöjjön létre ismételten. Ebben a tárgyalások második fázisában már a munkaadói oldal is partnerként lépett elő. Természetesen így adott esetben a százalékos mértéken is változtatnunk kellett. De azért hozzátenném, hogy 2010 óta a minimálbért gyakorlatilag megdupláztuk, elsősorban nyilván az utóbbi időszak, utóbbi 4 éves időszak béremeléseivel, és hát a garantált bérminimum mértékét még ezt meghaladóan is tudtuk emelni. Fontos része ennek a megállapodásnak, hogy nem csak erről a két bérelemről állapodtunk meg, hanem elfogadtunk egy úgynevezett bérajánlást is, ami már évek óta nem volt része a megállapodásnak, szintén 8-8%-os mértékben. Ez azokon a területeken, főként a kelet-magyarországi munkáltatók esetében nagyon komoly segítséget jelentett, ahol ezt megelőzően nagyon alacsony mértékű béremelésre tettek ajánlatot a munkáltatók. Ennek a bérajánlásnak a hatására ezeken a területeken is egyébként egy lényegesen magasabb összegű bérfejlesztésről tudtak a kollégáink megállapodni. És hát úgy, ahogy korábban is említettem, most már 38-40%-os átlagos emelésekről is írtunk alá megállapodást. De jellemző egyébként a 15-25% közötti bérfejlesztés 2019-re vonatkozóan, és van olyan munkáltató, aki követi egyébként a minimálbér garantált bérminimum megállapodás, immár hagyományos több évre szóló megállapodását, és szintén több évre állapodott meg az érdekképviseletekkel.
Ugye azért ez nagyon nagy kérdés, hogy ez a típusú béremelés, vagy a béremelésnek ez a mértéke vajon meddig tartható fenn. Ugye nagyon sokan már agályokat fogalmaztak meg, hát természetesen elsősorban a munkáltatói oldalon, hiszen ha azt mondjuk, hogy idén is kétszámjegyű béremelésről vagy bérnövekedésről beszélhetünk, akkor azért felvetődik az a kérdés, hogy ez meddig folytatható, vagy meddig tartható, és közgazdasági elemzők is megfogalmazták abbéli agályaikat, hogy a termelékenységet már meghaladja a bérnövekedésnek a mértéke.
Ez valóban így van, de hát ezt megelőzően is azt kell, hogy mondjam sajnos, hogy így volt. Tehát a termelékenységet és a hatékonyságot nem kizárólag az alacsonyan tartott bérekkel lehet növelni, hanem különböző fejlesztésekkel is, amelyet én korábban is jeleztem, hogy a magyar kis- és középvállalkozások részéről is el kell végezni az elkövetkezendő időszakban, éppen a talpon maradásuk érdekében. Ezek a vállalkozások az elkövetkezendő időszak fejlődésével nem tudnak lépést tartani, pusztán azzal, hogy alacsonyan tartják a béreket. Azzal mi is tisztában vagyunk, és az egyeztetések során ez több alkalommal, nem csak a most megkötött megállapodás kapcsán, hanem az előző időszak megállapodásánál is elhangzott a munkáltatók részéről, hogy a jellemzően magyar tulajdonú mikro- és kisvállalkozások nem tudnak lépést tartani egy ilyen mértékű bérfejlesztéssel. Ez az előző megállapodás és a mostani megállapodásnak az ellenőrzése során sem mutatott egyébként komoly problémákat. Előzetes jelzések voltak, az utóellenőrzések viszont azt mutatták, hogy át tudtak állni ezek a vállalkozások és a megemelt összegű minimálbérre és garantált bérminimumra, és magában a termelésben ez kiesést vagy változást nem jelentett a számukra. Hogy milyen mértékig és meddig tartható fönn, én azt gondolom, hogy erről még nagyon komoly vitákat fogunk az elkövetkezendő időszakban is folytatni, és a közgazdász társadalom is komoly vitákat és egyeztetéseket kell, hogy lefolytasson. Arra már láttunk példát nem 2019-ben, hanem jellemzően 2018-ban, hogy szűntek meg egyébként akár külföldi tulajdonú vállalkozások is, de itt nem elsődlegesen a bér volt a befolyásoló tényező, hanem a munkaerő hiány, a képzett munkaerő hiánya, és hát természetesen az a kifizetett túlmunka mérték és összeg, amelyet ennek okán a munkáltatónak be kellett vállalnia. Az új projektjeiket pedig már jellemzően Magyarországról délre eső más országokban indították el, és 2018-19-ben megszüntették ezeket a vállalkozásokat Magyarországon.
Az mennyiben jelent, vagy akár a jövőben is jelenthet majd problémát, hogy szakemberek szerint folyamatosan és talán egyre inkább nyílik ez a bizonyos bérolló, tehát hogy a multinacionális cégeknél azért jóval magasabb béreket tudnak fizetni, mint a hazai tulajdonú KKV szektorban, holott azért a munkavállalók többsége, ha jól tudom, akkor csak emelje 70%-a azért ebben a szektorban dolgozik.
Valóban így van, még a fölötti mértékről is beszélhetünk, akik ugye a KKV szektorban foglalkoztatottak. Itt a KKV szektor sem egységes. Nyilván vannak nagyon jól működő hazai vállalkozások. Itt nem a mikro, hanem inkább a kis és közép vállalkozásokra gondolok. Mi is rendelkezünk egyébként hazai tulajdonú KKV szektorban működő vállalkozásnál olyan kiemelkedően jó kollektív szerződéssel, nem olyan régen kötötte az egyik tagszervezetünk, amely azt gondolom, hogy mindenki számára példaértékű lehet. Olyan juttatásokban tudtak megállapodni az ott dolgozó munkavállalók részére, ami adott esetben akár még egy multinacionális cég számára is komoly kihívást jelentene. Tehát nincs egységes KKV szektor, én azt gondolom. Bizonyos területeken, akár a kereskedelem vonatkozásában a munkaadói oldal hosszú évek óta jelzi, hogy ha nem is a bérek, de adott esetben akár a járulékkedvezmények vagy más kedvezmények oldaláról mindenképpen szükséges egyfajta beavatkozás. Itt a munkáltatói oldal elsődlegesen a Magyar Falvak program keretében látott lehetőséget arra, hogy a kis településeken meglévő szolgáltatók, kereskedelmi és más mikrovállalkozások esetlegesen további kedvezményeket kaphassanak pontosan annak érdekében, mert az ő szolgáltatásaikat igénybevevők köre és a javadalmazása nem változott ilyen jelentős mértékben az elmúlt időszakban, és ők már valóban nagyon nehezen tudják igazdálkodni a megemelt munkavállalói béreket.
Az imént, amikor a minimálbérről és a garantált bérminimumról beszéltünk, akkor külön hangsúlyosan említette a nettó béreket, tehát hogyha ezt összevetjük a környező országokkal, akkor elsősorban itt vagyunk mi hátrányban, tehát a bruttó bérek tekintetében nem is annyira. Ez azt jelenti, hogy továbbra is a járulékok és az adók mértéke nagy, ami a béreket és a kifizetéseket terheli?
Valóban így van, tehát az a bizonyos adóék, amit nagyon sokszor emleget a szakma, ez rendkívül magas mértékű.
De ezzel kapcsolatosan, hogy éppen a Ligának, ha jól emlékszem, akkor voltak javaslatai, például a 1,5%-os munkaerőpiaci járulék.
Igen, ennek az eltörlésére már több éve tettünk javaslatot, ezt most is megfogalmaztuk egyébként a jelenlegi vagy a lefolytatott minimálbértárgyalások során. Nem értem valójában, hogy ennek az eltörlésére a javaslatunkat miért nem fogadja el a kormányzat. Rendkívül észszerűnnek tűnne, hiszen ez egy azonnali nettó jövedelememelkedést eredményezne a munkavállalók részéről, és a mostani már megemelt jövedelmek vonatkozásában még nagyobb nettó tartalmat tudnánk biztosítani, és pont ezeken a területeken, ahol problémát jelent a bérfejlesztés.
Hát ugyanakkor ugye lesz egy járulékcsökkentés, ha jól tudom, akkor júliustól ugye a szociális hozzájárulás megszűnik, de ez ugye elsősorban a munkáltatókat érinti, és ez a munkavállalók bérében ez nem nagyon jelentkezik majd.
Jelentkezik, mert jelentkezhet azokon a területeken, ahol a munkáltatók a munkavállalói bérfejlesztésre fordítják a szociális hozzájárulási adócsökkentésből eredő megtakarításokat. Nagyon sok területen már most megállapodtunk a munkáltatókkal a bértárgyalások során, hogy a teljes összeget további bérfejlesztésre fordítják, és a munkavállalóknak juttatják. De egyébként önmagában, ha ez nem történik meg, akkor ez valóban csak a munkáltató részére jelent kedvezményt, és nem növeli a munkavállaló nettó jövedelmét.
Ja, hogyha bérekről beszélgetünk, akkor van itt még egy fontos, és az érdekképviseleti oldalon sokszor és sokat hangoztatott kitétel, jelesül az azonos munkáért, azonos bért, és azért is hozom ezt szóba, mert olvastam, hogy év elején a magyarországi szakszervezetek, így a Liga is éppen erről egyeztetett a legnagyobb német szakszervezeti szövetséggel, a DGB-vel. Hogy állunk mi egyébként Magyarországon ezzel az azonos munkáért, azonos bérezést elvvel?
Azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt időszakban azért ebben nagyon komoly fejlődést látunk és tapasztalunk. Nagyon sokan félreértelmezik egyébként, hogy mit jelent az azonos munkáért, azonos bérkérdéseit. Azonos helyzetben lévő munkavállalók összehasonlításáról van szó alapvetően, és a nemek közötti bérkülönbség kérdése is ugye ebbe a körbe tartozhat adott esetben. Tehát ha azonos feltételek között azonos munkát végez adott esetben egy férfi és egy nő, akkor kettőjük között ne legyen bérkülönbség.
Ezen a téren
de ez vonatkozik egyébként két azonos nemű.
Mit tehet egy szakszervezet ezen a téren, például a nemek közötti bérkülönbség tekintetében?
Mindenképpen a szakszervezet, én azt gondolom, hogy ezeket figyeli és próbálja a maga eszközeivel egy munkáltatónál ellenőrizni. Nincs könnyű helyzetben, hiszen a munkáltatók jellemzően ilyen statisztikai adatokat vagy nem gyűjtenek, vagy adott esetben az adatvédelmi szabályokra való hivatkozással nem is adnak át. Ez komoly vitát váltott ki egyébként a versenyszféra konzultációs fórumának egyik ülésén is, ahol a bértranszparencia kérdéséről próbáltunk egyeztetni a munkáltatókkal, hogy minél átláthatóbbak legyenek a bérviszonyok, és hát természetesen ugye ez segítene minket abban is, hogy ez a bizonyos azonos munkáját azonos bérelve megvalósulhasson. Megkérdeztük a tagszervezeteinket, hogy milyen problémát látnak az elmúlt időszakban ezen a területen. itt komoly problémákról nem számoltak be a tagszervezetek. Ennek egyik alapvető oka az, hogy a legtöbb nagy munkáltatónál különböző bérrendszerek működnek. És ezek a bérrendszerek már önmagukban garanciát jelentenek arra, hogy az egy-egy sávba tartozó munkavállalók bérezésében nagy különbségek nem lehetnek. Nyilván vannak olyan tényezők, amelyeket ezek a rendszerek figyelembe vesznek, akár iskolai végzettség, akár gyakorlat, tapasztalat, az adott munkáltatónál eltöltött idő, és erre épülnek rá ezekre a bérrendszerekre a további teljesítményértékelésen alapuló rendszerek. Ezek egyébként a visszajelzések alapján garanciát jelenthetnek arra, hogy ilyen típusú bérkülönbségek nem alakulnak ki.
Hát tulajdonképpen akkor a nők helyzetét is érintettük, vagy a nők munkaerőpiaci helyzetét, és ennek kapcsán azért az jutott eszembe, hogy atipikus foglalkoztatási formákat szokták emlegetni, elsősorban például a gyermekvállalás után álló nők esetében, vagy éppen a kisgyermeket nevelő nők munkaerőpiacra való visszatérése kapcsán. Itt ugye rengeteg féle formája van ennek, különböző rugalmas foglalkoztatási formák, kezdve a részmunkaidőtől, a jobsharingen át a távmunkáig. De azért Magyarországon az a tapasztalat, hogy e tekintetben igencsak le vagyunk maradva Nyugat-Európától, mondjuk a skandináv országokat ne is említsem, ahol ez nagyon bevett foglalkoztatási forma. Hogyan látják ezt? Egyfajta szemléletváltásra lenne szükség, főként a munkáltatók részéről, vagy a munkaadói oldalon?
Nagyon komoly szemléletváltozás szükséges ebben. Én korábban megemlítettem már éppen a döntéshozók részére, hogy a közszféra mutasson példát a versenyszférának ebben a kérdésben. Itt látok azért egy nagyon komoly előremozdulást. A zárójelben jegyzem csak meg egyébként, hogy rengeteg negatívuma van a közigazgatásban foglalkoztatottak részére bevezetett új törvénynek, de ennek hatására olyan pozitívumok is előtérbe kerülhetnek, mint adott esetben a különböző rugalmas, atipikus foglalkoztatási formáknak a lehetősége és a bevezetése. A versenyszférában az elmúlt időszakban azért látunk már jó példát erre vonatkozóan. Magyarországon ennek nagyon komoly akadályát jelenti az, hogy a munkavállalók sem élnek ezekkel a lehetőségekkel, és hát sajnos vissza kell térnünk egy olyan kérdésre, amiről éppen az imént beszélgettünk, a bérezés kérdésére. Jó néhányan szeretnének
részmunkaidő az részbért jelent.
Pontosan. Az részbért jelent, bizonyos feltételek esetén még ugye a szolgálati idő mértékét is befolyásolhatja, és sok egyéb következménye is van. Így nem élnek vele olyan nagy számban a munkavállalók, mint az egyébként kívánatos lenne adott esetben. Nem volt véletlen az, nem csak a munkaerő hiány, hanem éppen az ilyen részmunkaidős munkakörök feltöltési nehézsége is hozzájárultak ahhoz, hogy adott esetben hogy a nyugdíjas foglalkoztatás kérdése ilyen módon is mértékben előtérbe került.
Ígértem, hogy beszélünk majd a munkafeltételekről, munkakörülményekről, bár hát tulajdonképpen már ezzel a témával is ezt érintettük, de hát ugye a Liga javasolta, hogy induljon el a munkahelyek kockázat értékelése. A versenyszféra konzultációs fórumán már volt is erről egyeztetés, ha jól tudom. Hol tart most mindez?
Sajnos ez teljes mértékben megállt és megrekedt. A munkáltatók és a munkavállalók képviselői ebben a kérdésben teljes mértékben konszenzusra jutottak. Egy nyitott kérdés maradt már csak a tárgyalások során. Ennek a bizonyos alapnak a feltöltése, tehát hogy az anyagi hátterét az esetlegesen később a kockázati értékelést követ, érintett munkavállalók körében történő további járadéki fizetések köre, hogyan és miként valósulhat meg. Itt a kormányzat részéről vártunk volna egy komoly véleményt és beavatkozást, ami még a mai napig is hiányzik, hiszen természetes az, hogy egy induló alap esetében szükséges költségvetési forrás bevonása is, amit azt követően akár a munkáltatók által befizetett kiegészítő járulékokkal lehetett volna a továbbiakban is bővíteni. Nagyon szomorúan vettük tudomásul, hogy megrekedtek ezek az egyeztetések, pontosan azért, mert az a szakmai protokoll is elkészült a pénzügyminisztérium szakembereinek a bevonásával, ami egyébként ezt a fajta kockázatértékelést lehetővé tenné. Arra is tettünk javaslatot.
Ezt hogyan térképeznék egyébként föl, vagy kik végeznék ennek a feltérképezése?
Független foglalkozás egészségügyi szakemberek végeznék ennek a feltérképezését, akik gyakorlatilag a munkáltatóktól is teljes mértékben függetlenek lennének. Kértük és javasoltuk azt, hogy amíg vita van azon, hogy ez a bizonyos alap milyen összegekből és milyen forrásokból áll össze, addig kísérleti jelleggel indítsuk el néhány munkáltatónál, néhány ágazatban a kockázat. Pontosan egy pilot projekt keretében a kockázatértékelést indítsuk el. Nézzük meg, hogy egyáltalán ma Magyarországon mely területeket, azokon a területeken belül is hány munkavállalót érintene ez a bizonyos új típusú kockázatértékelés. Nem lehet azonosítani egyébként a korábbi korkedvezményes nyugdíjhoz kapcsolódó rendszerrel. Ez egy teljesen új típusú rendszer, ez gyakorlatilag minden munkahelyet és minden munkavállalót adott esetben érintene.
És ez jellemzően milyen kockázatokat jelenthet? Ugye ilyenkor hajlamosak vagyunk arra gondolni, hogy egy olyan munkahelyről van szó, ahol valamilyen egészségkárosító vetülete is lehet az ott végzett munkának. De hát azért nagyon sok olyan munkafolyamat van, vagy olyan munkahely van, ahol nem konkrét ilyen egészségkárosító következménnyel jár az adott munkavégzés, hanem mondjuk pszichés, akár évek hosszú táblatában jelentkező pszichés vetülete van ennek.
Ennek a kockázatértékelésnek mind a fizikai, mind a pszichikai terhelés egyébként részét képezni. A nevében is szerepel, ugye, hogy a fokozott fizikai és pszichikai kockázatnak kitett munkahelyen foglalkoztatott munkavállalókról beszélünk, és nem munkakörökről, mint a korábbi rendszer vonatkozásában, hanem munkahelyről. Tehát itt mindig a konkrét munkahelyhez kötött feltételeket vizsgálnák meg a szakemberek.
És összességében egyébként a célja mindennek az lenne, hogy ösztönözzék a munkáltatókat, hogy javítsanak a munkafeltételeken, a munkakörülményeken?
Az elsődleges mindenféleképpen ez lenne, hiszen ugye az egészség megóvás és az egészség megőrzés leginkább ezt szolgálhatná. Azokon a helyeken azonban, ahol a legmodernebb eszközökkel sem lehet teljes mértékben kiküszöbölni ezt a kockázati tényezőt, ott adott esetben a munkavállaló megbetegedése, vagy a munkavilágából történő, bármilyen okból történő kiesése esetén nyilvánvalóan egy anyagi hozzájárulás is társulna a rendszeren belül.
Most munkakörülmények beszélgetünk, de előtte ugye érintettük a béreket, illetve a bérezést. Mondhatjuk azt, hogy a pénz a fizetés mellett legalább olyan fontosak a munkakörülmények, hogy jó legyen azon a munkahelyen dolgozni, az adott munkahelyen dolgozni?
Sőt, én azt gondolom, hogy manapság már bizonyos területeken előtérbe került a munkafeltétel és a munkakörülmény kérdése. Nyilvánvalóan azokra a munkáltatókról beszélünk. Fontosabb. Azokra a munkáltatókról beszélünk, akik nem adhok jelleggel hajtottak végre az elmúlt egy-két évben bérfejlesztést, hanem folyamatosan és fokozatosan próbálták a béreket emelni és megfelelő szinten tartani. Ezeken a területeken a munkavállalók megtartása érdekében már nem csak a béren kívüli juttatásokat próbálják bevezetni, és esetlegesen emelt mértékben biztosítani, hanem a munkakörülményeket és a munkafeltételeket is igyekeznek egyre inkább komfortossá tenni. Javítanak a munkahelyi étkezésnek a minőségén, színvonalán. Javítanak a munkahelyeknek a megfelelő minőségű és munkavédelmi szempontból is megfelelő minőségű szintjén. Biztosítanak olyan kiegészítő juttatásokat. Itt nem csak a klasszikus munkahelyi nyaralás és rekreáció biztosítása, hanem adott esetben működtetnek saját óvodákat, oktatási intézményeket, a munkavállalók munkahelyről történő szállítását megfelelő színvonalon, egyre magasabb színvonalon próbálják meg biztosítani, és hát egyéb olyan plusz juttatásokat is beépítenek a rendszerbe, amely eddig egyébként azt gondolom csak nagyon ritkán és néhány multinacionális cég.
Tehát akkor vannak például olyan konkrét szakszervezeti tapasztalatok, akár a Liga esetében is, hogy van egy munkahely, ahol mondjuk a szektor más munkahelyével összevetve alacsonyabbak a bérek, mégsem nagyon távoznak onnan a dolgozók, és alacsony a fluktuáció, mert hogy a munkakörülmények, a munkafeltételek viszont olyan ideálisak?
Van ilyen tapasztalatunk is, és hát azért azt is hozzá kell tenni, hogy a fluktuáció is egy kétélű dolog, hiszen vannak munkáltatók, ahol nagyon magas a fluktuáció, annak ellenére is egyébként, hogy az ország más területeihez viszonyítva lényegesen magasabb a bérek, magasabb bérekkel számolhatunk. A munkavállalók egyre egyre inkább tudatosabbak. Elvárják azt, hogy megfelelő feltételek között, megfelelő körülmények között dolgozhassanak, és ha ezeket a feltételeket nem biztosítják a számukra, és egy másik munkáltatónál adott esetben ez biztosított, akkor nem elsősorban amiatt döntenek, hogy ott magasabbak a bérek, hanem hogy megfelelőbbek és tisztábbak és jobbak a körülmények.
Biztos, hogy nagyon elméleti a kérdés, de akár mindennek az elhangzottak tükrében meg lehet azt fogalmazni, hogy milyen az ideális munkahely, vagy a jó munkahely, mondjuk egy szakszervezeti vezető szemszögéből?
Hát egy szakszervezeti vezető szemszögéből az a legideálisabb, amely a munkavállalók számára a legideálisabb. Ami a munkavállalók visszajelzései alapján biztosítja a számukra azokat a feltételeket, hogy mindenkinek el kell ugyan végeznie a munkáját, de nem mindegy, hogy milyen körülmények között és milyen feltételek között, hiszen, ahogy mondani szoktuk, sokkal több időt töltünk adott esetben a munkahelyünkön. Ugye éppen beszélgettünk is erről, hogy azért az a 8 óra nem biztos, hogy 8 órát jelent a gyakorlatban. És azért ez nem mindegy, hogy milyen körülmények között és feltételekkel tesszük meg. És hát ha már szakszervezetről beszélünk, és szakszervezeti vezetők helyzetéről, akkor a mi számunkra az is nagyon ideális egy munkahely vonatkozásában, hogyha értelmes, érdemi párbeszédet tudunk pontosan ezeknek a feltételeknek a javítása érdekében folytatni a munkáltatókkal. Én azt látom és azt tapasztalom az elmúlt időszakban, hogy ahol jól működő érdekképviselet van, és a munkáltató az érdekképviseletet nem ellenségként és nem ellenzékként fogja föl, hanem egy együttműködő partnerként, aki megpróbálja ugyanazon célok érdekében csak egy picit más szemszögből megvilágítani azokat a feltételeket. Ott tudunk egyébként hosszabb távú előremutató megállapodásokat kötni, ott tudjuk egyébként azokat a munkáltató igényeket is megtestesíteni, amely a munkahely munkaerő megtartásában nyilvánul fel manapság, és ami adott esetben, valljuk be, vonzó lehet az a munkavállalók számára is, akik adott esetben munkahelyváltáson gondolkodnak.
Az elmúlt órában Mészáros Melinda, a Liga szakszervezetek elnöke volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Én köszönöm a meghívást.